22. fejezet. A parancsaitok, adott át Vitellius egy lepecsétett pergament Catónak. A parton álltak, ahol csónak várta, hogy a közelben horgonyzó spártaihoz vihesse Catót. Ahogy az új nap első fénye átszűrődött a hegyek fölött, a Triremis alig látszott többnek halvány árnyéknál. Elhatalmaznak, hogy Ravennába visszatérve a nevemben cselekedhess. Ne tétovázz elvenni mindazt, amire szükségünk lehet. Ha a helyiek megpróbálnak akadályozni, könyörtelenül lép fel ellenük. A rendkívüli körülmények rendkívüli tetteket követelnek. Érthető? Igen, uram. Jól van. Vitellius átnyújtott Catónak egy kis lepecsételt csomagot, és halkan folytatta. Ez a jelentés. Amint partra értetek, gondoskodj róla, hogy útnak indítsák Rómába. Cató elvette, és az oldalzsákjába tette a csomagot. Rendben van, azt hiszem, ez minden, bólintott Vitellius magának. A néhány nap múlva találkozunk, amikor visszatérsz az erősítéssel. A lehető leghamarabb csatlakozzatok hozzánk. A szükségtelen késlekedésért téged tesztek felelőssé. Cató hűvös, megvető tekintettel nézett vissza a prefektusra. Értem, uram. Azt jól teszed, Centurio. Nagy kár lenne véget vetni a kettőnk között régóta fennálló ellenszevnek, de biztos vagyok benne, hogy nem sokára találok magamnak új jelenségeket. Cató ajka halvány mosolyra húzódott. Efelől semmi kétségem, uram. Vitellius némán nézett rá, aztán megfordult, és nagy léptekkel elsétált. Amint a prefektus eltűnt a sátrak között, Macro odalépett a barátjához, és előre nyújtotta a kezét. A két centúrió megszorította egymás alkarját. E biztonságos utat, vigyorgott Macro. A tengeren szerzett legújabb tapasztalataink alapján úgy vélem, minden szerencsédre szükséged lesz. Mintha nem tudnám, mosolygott vissza Cató. Macro, ha túléljük ezt az egészet, és a jövőben bármikor azt látod, hogy szerető tekintettel nézek egy hajóra, megengedem, hogy ájultra pofoz.
Ezt megígérhetem!
Cató elmosolyodott. A sors szeszélyeitől uralt világban valahogy megnyugtatta a tudat, hogy számíthat Macro rendíthetetlenségére. Megveregette a barátja vállát, aztán a várakozó csónak felé fordult. Átmászott a farlapon, a matrózok pedig kilökték a csónakot a fövenyes partot nyaldosó hullámokra. A hullámtörésen átérve felkapaszkodtak a csónakra, és az evezőket, megragadva, a spártai homályos alakja felé vitték Cátót, aki hátrafordult, hogy egy utolsó pillantást vessen a barátjára. Látta, hogy Macro integet neki, majd elsétál a part és a földsánc sötét vonala között álló sátrak sokasága felé. Ahogy a nap a hegyek fölé emelkedett, a Triremis átszelte az öblöt, elegáns orra nyílt tenger hullámai közé hasított. Az eget felhők borították, a tenger pedig acélszürkének tűnt, és tajtékot vetett. A part felől hűvös szellő fújt, a legénység ezért a fedélzetre rézsútosan állította be a fő vitorlát, hogy minél jobban kihasználják a kedvező szelet. Cató a tatfedélzeten állva felfigyelt a matrózok nyugtalanságára, ahogy a láthatárt kémlelik. Mintha attól tartanának, hogy abban a pillanatban, amint elhagyják a római flotta biztonságát, felbukkan egy csapat kalózhajó, és elállja az útjukat. Megfordult, lassú léptekkel odasétált Albinushoz. A Triararchus ugyanolyan feszültnek tűnt, mint az emberei, ezért Cató megpróbálta azt a benyomást kelteni, mintha rendíthetetlenül nyugodt lenne. Ahogy azt Macrótól látta. Gondolod, hogy még mindig odakint vannak?
Valószínűleg, bólintott Albinus.
Biztosan hátrahagytak néhány hajót, hogy szemmel tartsanak minket.
Valami veszély?
Albinus a fiatalemberre nézett.
A tengeren mindig van valami veszély. A kalózok, az istenek, az elemek.
Cató alig láthatóan elmosődött.
Az ellenségre gondoltam. Tudom. De ha a tenger így háborog, mi jobban haladunk majd, mint ők.
Albinus a szürke felhőkre pillantott.
Én inkább az időjárás miatt aggódnék. Úgy tűnik, egy kis szélnek nézünk elébe.
Egy kis szélnek? Vonta fel a szemöldökét Cató.
Ez valami tengerészeti szépítésnek hangzott, már ha létezik ilyesmi.
Most Albinuson volt a sor, hogy elmosődjön.
Rendben van. Vihar felé tartunk. Heves szél, hatalmas hullámok. Félelmetes kalamajka készül. Azt hiszem, a kis szél mégiscsak jobban tetszett. Kátó a válla fölött az Illír partok felé pillantott. Az öböl bejárata már eltűnt a láthatáron, csak a hegycsúcsok csipkés vonulata látszott.
Hajó a láthatáron!
A fedélzeten mindenki az árbóc csúcs felé pillantott, majd az őrszem mutatta irányba fordultak.
Kettő! Nem! Három vitorla!
Albinus tölcsért formált a kezéből, és az árbóc csúcs felé kiáltott.
Merre tartanak?
Az őrszem olyan ingerülten válaszolt, amit a fedélzeten állók mindegyike jól érzett a hangján.
Megpróbálnak elénk kerülni, uram! Most már jól látszanak! Ezek a kalózok hajói!
Rendben van! Szólj, ha irányt változtatnak!
Albinus ökölbe szorította a kezét, majd a háta mögé rejtette, így Káton és a kormányoson kívül senki sem láthatta, milyen zaklatott is valójában. Három hajó, tűnődött Kátó. Elegen vannak ahhoz, hogy elbánjanak velünk?
Ha jól irányítják a hajókat, akkor többen is, mint elegen.
Oldalszélbe fordulnak és megpróbálnak rézsútosan haladva elénk kerülni.
Nem tudjuk lehagyni őket. Albinus az ajkát összeszorítva felmérte a Triremis és a kalózhajók gyorsaságát.
Nem. Ha csak az időjárás nem fordul rosszabbra. Máskülönben még dél előtt elkapnak. Gyorsaság és létszám tekintetében egyaránt felülmúlnak minket. De meg kell csákjázniuk minket. Ilyen körülmények között veszélyes lenne ökleléssel próbálkozni. Emellett a spártai nagyon szívós hajó. Jó fából készült, erős oldalai vannak.
A Triararkusz büszkén rábólintott a saját szavaira.
Nem fognak meglékelni bennünket.
A hangjában olyan magabiztosság rejtezett, ami több volt puszta hencegésnél. Ez kicsit megnyugtatta Kátót, aki visszatért a korláthoz, és a legénység tagjaival a kalózok első jeleit kereste a láthatáron. Alig egy órával később megpillantotta őket. A három apró, sötét háromszög fel-alá mozgott, ahogy a Triremis a hullámokon bukdácsolt. Albinus nyugtalanul figyelte, milyen gyorsan halad az ellenség, és amint a kalózok olyan közel kerültek, hogy a vitorlákat már állandóan látni lehetett, oda kiáltott az embereinek.
Fel az árbocra! Engedjétek ki az utolsó két kurtításnyi vitorlát!
Néhány matróz kétkedve nézett rá, majd felmásztak a kötélzeten a fedélzet fölött átnyúló fő vitorlarút felé. Gyorsan végig araszoltak a vitorlarút mentén, és hozzáláttak, hogy kibogozzák a kurtító zsinórok csomóit. A dobként feszülő vitorla hangos csattanással szabadult ki a kötelékeiből, és ahogy a meglazult vászon csapkodni kezdett a szélben, a matrózok neki feszültek a szarv köteleknek, amiket végül a fedélzet bakjaihoz erősítettek. Mivel a vitorla hirtelen több szelet fogott be, a Triremis kisé megdőlt, ezért Kátó megmarkolta a korlátot és a tajtékzó tengerre pillantott, melynek hullámai csak nem elborították a hajó oldalán néhány lábnyival lejjebb sorakozó evezőnyílásokat. Azonnal érződött, hogy gyorsabban haladnak, Kátó pedig a kalózhajók vitorláit nézve biztosra vette, hogy a spártai lassan eléjük kerül. A megdőlt fedélzeten át visszasétált a Triararkuszhoz, és kipislogta a szeméből a sós vizet, amit a hullámokon áttörő hajó orr fröcskölt szerte szét.
Nem kockázatos ez egy kicsit?
Kibírja,
paskolta meg a korlátot Albinus.
Hát csak a szél nem erősödik fel még jobban.
Akkor ismét meg kell kurtítanunk a vitorlát, ha nem akarjuk elveszíteni az árbolcot.
Ó. Kátó előre fordulva látta, hogy a kötelek megfeszülnek, reszketnek a fővitorla erejétől, mely teljes egészében ki volt szolgáltatva az északi szélnek. Aztán a kalóz hajókra pillantott, és diadalmas kiáltással a korlátra csapott.
Ha, eléjük kerültünk!
Igen, bolintott Albinus. De ezt a játékot ketten játsszák. Nézd csak!
Mutatott a kalóz hajókra, Kátó pedig látta, mint apró alakok közöllenek fel az árbócokra, hogy lejjebb engedjék a vitorlákat. Az ellenség hamarosan ismét közeledett a Triremishez.
Most mi lesz? Fordult Kátó Albinus felé.
Menekülnünk kell.
Kihasználjuk a szelet, és reménykedünk, hogy gyorsabbak leszünk náluk.
A kormányos felé fordult.
Fordítsd hátszélbe!
Igenis, uram!
Ahogy a Triremis orra kezdett elfordulni a kalóz hajóktól, Albinus parancsokat kiáltott az embereinek. A fő vitorla szarv köteleit meglazították, míg a hajó végül teljesen hátulról kapta a szelet. Ekkor ismét megfeszítették a köteleket, majd szorosan a bakokhoz erősítették.
Most, hogy a Triremis hátszéllel vitorlázva bukdácsolt a hullámokon, és a szél végig simított a fedélzeten, Kátót átjárta az életkedv. Először kezdte érezni a tenger varázsát, ami olyannyira megigézte az albinuszhoz és matrózaihoz hasonló embereket. Aztán a tat felé fordulva látta, hogy a kalózok irányt változtattak, és alig egy mérfölddel a spártai mögött hajoznak. Keze ösztönösen a kardja markolat gombjára tévedt. Meddig tart, amíg utolérnek minket? Albinus hunyorogva az üldözők felé pillantott. Ha szerencsénk van, 4 óra. De mindenképpen még a sötétség beállta előtt. Miközben az üldözés folytatódott a fehér tajtékot vető szürke hullámokon át, a szél egyre erősödött, a Triremis kötélzete pedig jól hallhatóan recsegett a vitorla erejétől. Albinus előre sétált, majd a fő vitorla kötelére tette a kezét, és aggódva nézett fel a vászon megfeszülő varrásaira. Ám amikor visszatért a tat fedélzetre, és a kalózokra pillantott, nyilvánvaló volt számára, hogy azok egyre közelednek, ezért nem kurtíthattak a vitorlán. A kalóz hajók mögött sűrű köd takart el a láthatárt, az ég pedig sötét szürkévé vált. Mi az? Intett Kátó a homály felé. Vihar?
Valószínűleg inkább csak zápor. Eső és szél, de ez minden.
Ennek ellenére... A Triararkusz arcvonásai hirtelen megfeszültek az összpontosítástól. Előbb a spártai és az üldözők, majd a 3 kalóz hajó és a gyorsan közeledő homály közötti távolságot méregette. Végül vigyorogva Kátó felé fordult.
Talán szerencsénk lesz. Amint a zápor utolér minket, irányt változtatunk. Talán sikerül lehagynunk a barátainkat, vagy elegendő előnyt nyernünk estig, amikor aztán megpróbálhatunk eltűnni előlük.
Az eső függönye a tengeren átsöpörve a kalózok felé tartott, és egyszer csak rájuk borult, eltakarva őket a Triremis legénysége elől. A matrózok már a fővitorla köteleinél várakoztak készen arra, hogy gyorsan munkához lássanak, amint a Triararkus parancsot ad. Mielőtt a szürke köd körülvette volna őket, Kátó érezte, hogy a szél felerősödik és irányt változtat. A fővitorla csapkodni kezdett, majd hatalmasat döndült, amint a kötélzeten átsűvítő szél iránya megállapodott. Az eső szinte figyelmeztetés nélkül kezdett zuhogni. A csillogó vízcseppek hangosan dübörögtek a fedélzeten, csúszossá változtatva a deszkákat a legénység lábai alatt. Kátó a köpenyébe burkolózott, és egyik kezével a korlátot markolta, míg a másikkal a fejére szorította a csukjáját.
Szarv köteleket kiengedni!
Kiáltotta Albinus a közelből. A Triararkusznak erejét megfeszítve túl kellett üvöltenie a hirtelen támadt hangzavart.
Kormányos! Fordítsd oldalra a hajót!
A Triremis megdőlt, és ismét az itáliai part felé fordult. A fönn vitorla úgy csapkodott, akár egy hatalmas madár.
Vitorlát megkurtítani!
Kátó nyugtalanul nézte, hogy a matrózok a kötélzeten mászva végig araszolnak a vitorla rúd mentén. Alattuk a fedélzet ide-oda hánykolodott, azzal fenyegetve, hogy a dühöngő tengerbe taszítja az embereket. Amikor mindenki a helyére érte, a Triararkusz parancsot kiáltott, mire elkezdték felgöngyölni a vitorlát, még az első kurtításig nem értek. Ekkor sietve megkötötték a kurtító zsinórokat, majd visszamásztak az árbochoz, és leereszkedtek a kötélzeten. Melkasuk fel alá járt a fáradtságtól és az izgatottságtól.
Szép munka volt, fiúk! Most induljunk haza, és kerüljünk olyan messzire azoktól a kurafiktól, amennyire csak lehet!
A tat oldala felől kapott széllel vitorlázó Triremis émeítően bukdácsolt, próbálva átküzdeni magát a záporon. Kátó gyomra felkavarodott. Támolyogva a korlát felé indult.
Ne arra!
Üvöltötte Albinus, és a hajó másik oldala felé mutatott.
A szél felőli oldalra!
Kátó sarkon fordult, a szájára szorított kézzel, félig rohanva, félig csúszkálva a hajó bal oldalára sietett, és a korláton áthajolva hányni kezdett. Úgy érezte, ennek sosem lesz vége. Mintha már időtlen idők óta állt volna a korlát fölé görnyedve, miközben minden erejével a durva fát markolta, és a rosszul léttel küzdött, ami teljesen kifacsarta a gyomrát. Eközben az eső mindvégig zuhogott, átáztatva a köpenyét és a tunikáját, amíg végül elért a bőréig, ahol aztán dermesztően hidegen csorgott alá. Egy idő után azt vette észre, hogy a levegő kezd kitisztulni, a vállait csapkodó eső is lassacskán alább hagy. Felemelte a fejét és körbenézett. Az eső szürke függönye egyre odébb sodródott, végül ugyanolyan gyorsan, ahogy rájuk borult, egyszer csak tovatűnt.
Az esőcseppek zaja mind távolabbról hallatszott, nehogy a zápor elvonult délfelé. A szél és az esővad morajlása után a Triremis szinte természetellenesnek tűnő csendben szelte a nyugtalan tenger hullámait. A spártai kötélzetéről csöpögő vízcseppek gyémántként ragyogtak a felhőkön áttörő napfényben. Kántó letörölte a hányadékot a szája széléről, és Albinus felé fordult.
– Sikerült? Megszabadultunk tőlük?
– Egyelőre még nem tudom, vonta meg a vállát Albinus. Várjunk egy kicsit! Mindketten a fartőkéhez léptek, és az elvonuló záport nézték. A kalózhajóknak semmi jele nem látszott. A Triararkusz végül megkönnyebbülten felsóhajtott, majd elégedetten bólintott és ideges mosolyjal Kátó felé fordult.
Úgy tűnik, hogy... Hajó! Ellenséges hajó a láthatáron!
A Triararkusz és a Centurio ismét a Tat felé fordult, épp amikor három vitorla bukkant elő a szürke homályból, alig egy mérfölden mögöttük. Kátó rosszul léte tova tűnt, ahogy elöntötte a kétségbeesés.
Á, fenébe!
Albinus öklével a fartőkére csapott.
Ákurafik, rájöttek, hogy mire készülünk. Akerki és a parancsnokuk nagyon okos a nyavajás, és nem hibázik.
Jobb lenne, ha felkészülnénk ellenük, mondta Kátó, de túlságosan is rosszul érezte magát, hogy átvegye a hajó fölötti parancsnokságot.
Add ki a szükséges parancsokat, nem sokára jobban leszek.
Albinus bólintott, majd az emberei felé fordult, parancsokat kiáltva, hogy fegyverkezzenek fel és készüljenek a támadás visszaverésére. Kátó tovább figyelte, hogy az élesen szélnek vitorlázó kalózhajók egyre közelednek a spártai felé. Vitorláik varrásai megfeszültek, és a hajók gyorsabbnak tűntek, mint korábban bármikor. Kátó rájött, hogy nem kurtították meg a vitorláikat. Egy pillanatig átkuszta Albinus bátortalanságát, és azon tűnődött, vajon a Triararkusz a záporból kiérve miért nem adott azonnal parancsot az embereinek, hogy engedjék le teljesen a spártai széles fővitorláját. Albinus ismét csatlakozott hozzá, és idegesen nézte, ahogy üldözőik egyre közelednek. A kalózhajóknak immár az előfedélzetük is látszott, a rajtuk tolongó emberek páncéjai és fegyverei csillogtak a felszakadozó felhők között áttörő napfényben. A kalózok zárt alakzatban hajóztak, és csak akkor vált nyilvánvalóvá, mit terveznek, amikor katapult lövésnyi távolságba értek. A hajók közül kettő széllel szembe fordult, hogy jobbról közelítse meg a Triremist, még a harmadik a széliránytól kissé eltérve balról készült támadni. A Triremis védőinek így meg kellett osztaniuk a haderejüket, hogy mindkét támadással szembeszállhassanak.
Mindenki a helyére!
Kiáltotta Albinus a fedélzeten gyülekező tengerészeknek, akik sietve az előfedélzet mögötti raktárakhoz indultak, hogy átvegyék a fegyvereiket, ajzsukat és sisakjukat. A szakasz parancsnokok felsorakoztatták embereiket a Triremis oldalai mentén, Kátó pedig tudta, hogy túl kevesen vannak, ezért képtelenek lesznek feltartóztatni az ellenséget. Ha olyan kiképzéssel és fegyverzettel bírtak volna, mint a tengerész gyalogosok, akkor talán lett volna esélyük, de ezek az emberek elsősorban matrózok voltak, nem pedig harcosok. Az egyetlen, ami előnyükre szolgálhat az elkövetkező harc során, hogy elszántan próbálnak életben maradni. Kátó hátra lépett a korláttól, és a nyakához nyúlva kinyitotta a köpenye csatját. Az átázott szövet tompán puffant a fedélzet deszkáin. Aztán a Centurio odaszólt a legközelebbi matróznak, hogy hozza fel a kabinból a sisakját és a pajzsát, majd Albinus felé fordult. Ha a spártai megnyeri az összecsapást, de velem közben történne valami, tegyél róla, hogy ez az üzenet eljusson Rómába, lapogatta meg az oldalzsákját. Ha úgy tűnik majd, hogy veszítünk, magam gondoskodom róla. Akárhogy történjék is, nem kerülhet az ellenség kezébe.
Értem. Megtesszük, hogy semmi ilyesmire ne kerülhessen sor.
Kátó elmosolyodott.
Abban biztos lehetsz, hogy annyit viszek magammal közülük, amennyit csak tudok.
Ahogy mi is, biccentett Albinus az emberei felé.
Tudják, hogy nem számíthatnak könyörületre.
Jól van. Nem volt több mondani valójuk, ezért a Triararkusz és a Centurio csak álltak egymás mellett, miközben a kalózhajók egyre közelebb értek. A hullámok felett már tisztán lehetett hallani az előfedélzetükön tolongok gúnyos kiáltásait. A matróz, akit Kátó elküldött a sisakjáért és a pajzsáért, most visszatért. A Centurio fél szemmel az ellenséget figyelve, nyugodt mozdulatokkal megkötötte a sisakja szíjait, majd felemelte a pajzsot, megigazgatta, hogy a lehető legkényelmesebben tarthassa.
Jól van. Gondoskodjunk arról, hogy sokáig emlékezzenek a spártai legénységére.
Ám amint a szavak elhagyták a száját, távoli recsenés hallatszott. Kátó az elől haladó hajóra nézett, amelynek árbóca megremegett, majd a következő pillanatban elegáns ívben előre bukott, a vitorla és a kötélzet pedig félre sodródott, mintha egy hatalmas, láthatatlan kéz húzta volna odébb. A fadarabok, kötelek és vásznak kusza kavalkádja vízbe borult, azonnal elfordítva az orrot és egyenesen a mögötte haladó társa felé húzva a hajót. A második hajó már nem tudott irányt változtatni, így teljes sebességgel nekirontott az előhaladónak. Fülsértő recsenés hallatszott, az emberek pedig mindkét hajón a fedélzetre zuhantak. Albinus harsogó nevetésben tört ki, hátba veregette Kátót.
Hát láttál már ilyet valaha? Hát micsoda ostoba kurafik ezek? Hó, hát nézd csak!
A második hajó árbóca megingott, aztán hátradőlt, rázuhanva a fedélzeten szétszorodott emberekre. Üvöltések és sikolyok újabb kórusa csapott fel. Albinus arca szinte ragyogott, ahogy az ellenség bal szerencséjén örvendezett.
Ezt jól megkapták!
Kátó épp csak kezdett magához térni, a sors váratlan fordulata okozta döbbenetből. De mégis mi történt?
Ami mindig történni szokott, ha a keleténél jóval nagyobb vitorlával hajózol, nagyon erős szélben. Az árbócuk egyszerűen kiszakadt a helyéről.
A harmadik hajó néhány pillanatig még tartotta az irányt, mielőtt a Trierarkusza rájött volna, hogy egyedül esélye sincs a Triremis ellen. Irányt változtatva a társai segítségére indult. Albinus vidáman összedörzsölte a kezét.
Ezt hiszem, ideje végeznünk velük.
Nem. Albinus zavart arckifejezéssel fordult Kátó felé.
Elnézést, hogy mondtad?
Adjuk őket.
Adjuk őket? Hát de hiszen ki vannak szolgáltatva nekünk? Csupán meg kell fordulnunk, le kell rohannunk őket. A harmadik hajó abban a pillanatban elmenekül, amint meglátja, hogy közeledünk.
Esdeklő tekintettel nézett Kátóra, aki nagyon is jól megértette a Trierarkusz érzéseit. Az előző napi fájdalmas veresség után most jó esélyük nyílt bosszút állni. Albinus közelebb hajolt a centúrióhoz és halkan folytatta.
Egyáltalán nem kockázatos centúrió. Esküszöm. Az életemet is felmerném tenni rá.
Nem. Nem kockáztathatunk. Az a parancsunk, hogy térjünk vissza Ravennába az erősítésért. Nem akarok felesleges kockázatot vállalni. A bajtársaink számítanak ránk. Kátó látta, nem sikerült meggyőzni a Trierarkuszt, ezért másképp próbálkozott. Tegyük fel, hogy rajtuk ütünk, és valahogy sikerül feljutniuk a spártai fedélzetére. Sokkal többen vannak, mint mi. Ha oda veszünk, mi történik majd Vitelliusszal és a többiekkel? Albinus a kalózhajókra nézett, amelyek kezdtek elmaradni mögöttük, és arcán keserűség suhant át. Kátó biztosra vette, hogy élnie kell a rangja jelentette hatalommal, ezért mély lélegzetet vett és felkészült. De mielőtt megszólalhatott volna, Albinus elfordult a kalózhajóktól és oda kiáltott az embereinek.
Le a fegyvereket! Le a fegyvereket!
A főfedélzeten harsogó izgatott, vidám kiabálás elhalt és szinte azonnal elégedetlen zúgolódás csapott fel, ahogy a tengerészek a Trierarkusz felé fordultak.
Vigyétek vissza a fegyvereket a raktárakba, aztán menjetek a helyetekre! Azonnal! Szakaszparancsnokok! Mozdítsátok az embereiteket!
Az altisztek hangos üvöltözés közepette durván szétszórták az embereket. A szolgálaton kívül helyezett őrséget leküldték a fedélzetről, még a többiek odafent maradtak, várva az új parancsokat.
Tessék! Fordult Albinus Kátó felé. Elégedett vagy?
Kátó némán nézett vissza a Trierarkuszra, míg az végül elfordította a tekintetét, és a tat felett a távoli kalózhajókra nézett, amelyek lassan fel alá bukdácsoltak a hullámokon.
Parancsot kaptunk, Albinus, szólalt meg Kátó halkan. Az a kötelességünk, hogy amilyen gyorsan csak tudjuk, végrehajtsuk. Tudom a fenébe is. Csak szerettem volna látni, ahogy az a söpredék meglakol.
Látni fogod. Nem most, de hamarosan.
Igaztaljon ez a gondolat.
Albinus kurtán bólintott, aztán megfordult, némán végig sétált a hajón, komor pillantást vetve azokra, akik az útjába kerültek. Kátó megkönnyebbülten felsóhajtott. Örült, hogy a Trierarkusz végül jobb belátásra tért. Legközelebb azonban semmivel sem lehet majd visszafogni, akkor pedig az istenek irgalmazzanak a kalózoknak, mert Albinus oly annyira meg akar fizetni mindazért, amit a bajtársaival tettek, hogy nem fog kegyelmezni nekik.
Egy hirtelen széllökés keresztül fújt átázott ruháin, Kátó pedig reszketni kezdett a csontig hatoló hidegtől. Ekkor ijesztő gondolata támadt, és az oldal zsákjához nyúlt, ami sötétté vált a tengervíztől. A hidegtől elgémberedett, ujjakkal kicsatolta a szíjakat, majd kinyitotta a zsákot és belenézett. A tekercs, amelyre a parancsokat írtak, a börtokban pihent és elég száraznak tűnt. A Vitellius jelentését tartalmazó csomag azonban teljesen átázott. Ahogy kivette a csomagot, az egyik kicsit szétnyílt és leesett róla a pecsét. Kátó immár láthatta a viaszos fatáblákat, amelyekre a jelentést írták. Egy pillanatra mozdulatlaná dermedt. Csábította a gondolat, hogy megtegye, amit nem lenne szabad. Könnyedén megtehetné. Megvárhatná, amíg Ravennába érnek, aztán mialatt a hátramaradt biremiszeket megrakodják ellátmánnyal és emberekkel, megragadhatná az alkalmat, hogy elolvassa a prefektus jelentését, majd visszatehetné rá a pecsétet és elküldhetné Narcissusnak Rómába. Egyszerű lenne, és megtudhatná, mire készül Vitellius. Talán ír valamit a tekercsekről. Valamit, ami megmagyarázna, miért is érnek ennyi emberi életet. Egy halk hang emlékeztette, hogy hitszegést követne el, ha elolvasná a jelentést. Veszedelmes következményekkel járhat, ha rájönnek, hogy belenézett egy hivatalos jelentésbe. De aztán arra gondolt, hogy most Vitelliusszal van dolga. Baromság! Mormogta magának, és becsatolta a szíjakat. Úgy döntött, amint Ravennába érnek, elolvassa a jelentést.